Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát, és nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc van, 2025. február 24-e, és itt áll velem szemben Kántor Endre, ez pedig sokakat emlékeztet arra, hogy ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án.
Mihálovics András pedig visszatért közénk, szerencsére itt van velünk a Rádió Café 98.0 stúdióban, és tele van élettel, életerővel, amire szükségünk is lesz, hogy átvergődjünk ezen a héten.
Mit csinál Trump elnök? Még nem voltam itt.
Nem tudom elmondani, mert abból hosszú-hosszú könyveket lehetne írni. A címét nem árulom el, de Rátvég István egyik könyvének a címe az tök megfelel. Ezt levehetjük.
Az biztos, hogy az ideiglenes katonai művelet 3 éve tart.
Ja, hú, ide jó, hogy ezt említetted.
Igen. Nem. Hát az oroszok így tudnak. Tehát amikor ideiglenesen hazánkban állomásoztak, az 40 évig tartott, amikor ideiglenes katonai műveletet indítanak, az meg 3 éve tart, és még hol a vége, kérdezhetnénk, úgyhogy ez jutott eszembe. Jaj, meg az, hogy van SMS, WhatsApp, Viber számunk is, 0630-as 698-098-0, talózzunk erről.
Néztem egy nagy grafikont arról, hogy valójában, hogyha csak szimplán mondjuk terület százalékában nézed azt, hogy az orosz erők mit foglaltak el az elmúlt, hát elég hosszú időszakot nézett, tehát nem csak ennek a legutóbbi háborúnak a 3 évét, hanem azt hiszem, hogy visszament az első krími konfliktusig, ami volt, és lényegében egy nagy lapos görbe az, amit lehet látni, tehát körülbelül 20% az, ami folyamatosan most már Ukrajna területéből orosz befolyás alatt van, vagy hát legalábbis ellenőrzés alatt van. Úgyhogy ha ezt nézzük, csak ezt a grafikont, akkor az igazából nem jelenthető kisikernek. Viszont nyilvánvalóan emellett van egy csomó más adat, meg szám, például az, hogy hány áldozata van, hány ember halt meg, mennyi áldozata van ennek az egésznek, az sokkal, sokkal rosszabb grafikon, ha már azt nézzük. És akkor itt ugye vannak érdekességek, mármint érdekességek, hát szomorú természetesen, különböző külföldiek voltak még kiemelve, hogy kik azok, akik nem csak vélhetően, hanem biztosan elhunytak ebben a háborúban. És akkor nyilván itt a legnagyobb szám, hogyha külföldi nációkat nézünk, az az észak-koreai, akkor, de azért vannak nagyon sokan a zsoldos oldalon, ukrán oldalon, úgyhogy egy egészen elképesztő, embertelen és szomorú, elkeserítő dolog, aminek a mostani legutóbbi pillanatai is elkeserítőek, ugye, amikor itt az úgynevezett béketárgyalási folyamatot látjuk.
Mit kifizet többet? Hogy ez a béketárgyalások alapja, érted? Az ukránok, értem. Akkor majd odaállunk.
Hát az
mellé,
ukránok fele megvan a követelés, megmondták, igen. Hogy kell 500 milliárd dollárnyi abból a ritka földfémből, meg mindenféle ásványanyagból, ami nektek van, és akkor majd utána lehet, hogy oda jöhettek a tárgyalóasztalhoz, igen. De nem biztos.
A Bakonyban ennél sokkal egyszerűbb szabályok mentén éltünk, és fittyet hánytunk ezekre a történésekre. Isten látja lelkemet, nagyon jó volt, mindenkinek ajánlom. Kérdezzük, hogy milyen volt a hidegben, az is eléggé tanulságos volt. A legfőbb tanulsága az, egyébként végig mínusz 9 és mínusz 12 fokban voltunk, ezt onnan tudom, hogy kíváncsiságból eldugva, hogy ne látszódjon, hogy nem kórhű, egy mikro meteorológia állomást üzemeltettünk a tipiben.
Értem.
És onnan tudjuk a hőmérsékleteket, de ez senki
hittem,
más rajtunk.
Azt hittem, hogy van egy ősi indián módszer erre.
Igen, ha kint van a lábad és fázik, akkor fagy. Igen.
Vagy az, hogy mit tudom én... Igen, a fagy, tehát de valami pohár víz, vagy most, bögre van víz ilyen, van ott,
pont
és így, akkor...
Pont ezt akartam mondani, hogy a tábortűz mellett lévő vízkészletek, azok reggelre megfagytak. Uh-huh. Tehát, hogy bent a tipiben ennyire hideg volt. Nagyon tanulságos, nagyon legyengíti az emberi szervezetet ez a tartósan nagy hideg. Zabáltuk szó szerint a zsírt, és csupa egészségtelen ételeket, hogy egész egyszerűen ezt kívánja a szervezet, de olyan csípős gyors paprikát. Az anyagcsere, hogy semmiféle súlygyarapodás nem mértem magamon, illetőleg az ember meg tudja tapasztalni ilyen hidegben azt is, hogy a haj hagymái is tudnak fázni, és ezt most minden túlzás nélkül mondom. Csak fejedre húzott takaróval tudsz
nézd,
egyáltalán
nekem ez
pihenni.
Ez a veszély nem áll fenn, úgyhogy ebből a szempontból jó vagyok.
Illetőleg a legeslegnagyobb tanulság, hogy ti, kedves hallgatók, bírnátok, higgyétek el, nem kell hozzá Gore-Tex, meg Polar, meg garantált hőmérsékleti minimummal ellátott hátizsák, ezt lehet középkori eszközökkel is bírni, nem mondom, hogy nagyon-nagyon
csak
kellemes,
rossz.
De ki lehet bírni, és ez azért adjon reményt sokaknak.
Ezt hívják úgy, hogy fejlődés, tudod, hogy igen. Létrehoztak olyan dolgokat de az emberek,
de igen,
hogy ne legyen rossz, amikor hideg is van. Igen. Tehát, hogy régen nem rossz volt, rossz, most már nem rossz.
Nem volt rossz, egy kicsit ez a észen kellett lenni. Tehát
értem,
ez a,
csak, hogy...
Az egy hetet úgy eltölteni,
ki lehet bírni, csak hogy nem olyan, jó.
De nem is volt rossz, tehát ez, ne dramatizáld
nem
el ezt.
Nem azt dramatizálom el, hanem elmagyaráztat, hogy ki lehet bírni állati bőrökben is, csak elmondtam, hogy azért ezekben a jó technikai felszerelésekben jól ki lehet bírni.
Ez igen, nyilván, mert különben még mindig állambőrökben járkálnánk, ha ez lenne a legjobb megoldás, mondhatnók, de arra akartam még kiukadni, és akkor ezt lezárnánk ezt a kört, mert hogy igazából ilyen viszonylagosan elmaradott felszereléssel annyit lehet elérni, és az az állapot áll elő ilyenkor, amikor így ülsz a lakásba, nem fázol, nincs is meleged, de egy kicsit talán fázol, és elgondolkozol azon, hogy feltekered-e a fűtést. De na ez megy 0-24-be. Ez a legtöbb, amit el lehet érni. Tehát olyan, hogy meleged van, olyan sosincs.
Hát,
tehát ez a legjobb állapot.
Futni kell, vagy csinálni valamit.
Vagy csatározni a varjakkal, szíjukkal.
Vagy egy kis piros paprikát enni, tehát az is amerikai.
Nem, az nem segít.
Az is Amerikából jött,
igen.
Mint a krumpli, meg a Marilyn Monroe, és az is jó.
Viszont a borz nagyon finom volt.
Na, tessék, gondolta. Ez melyik? Amelyiket elütöttél?
Nem én, de igen.
Nagyon boldog Mátyás napot szeretnék
jégtörő
kívánni.
Jégtörő Mátyás, nem jégtörő igen. Mátyás van?
Nem, de.
Na, ugye.
De, igazad van.
Hát és a Velencei tó be van fagyva. Korcsolyázni lehet
igen.
Rajta.
Mátyás majd megtöri.
Jó.
És ott van az Edömér is, aki meg a... Hát, őről nem tudunk semmit. Ő nem lett olyan híres, mint a Mátyás. Nagyon boldog Edömér napot is annak, aki esetleg ünnepli. A Heddák, Hedvigek és Jázminok is ünnepelnek ma. Egyébként, hogyha február 24-i eseményeket kell nézni a történelemből, akkor van egy pár izgalmas, például a páviai csata 1525-ben, amikor ugye úgy apostrofálják ezt, hogy a lovakkor utolsó csatája, francia csapatok súlyos vereséget szenvednek a császári hadaktól a pávai.
Hadtörténeti mérföldkő. Egyrészt tűzfegyvereket alkalmaztak benne, másrészt itt derült ki, hogy a lovagok ellen, a talpig páncélba öltözött lovagok ellen, a gyalogsági négyszögek, a spanyol terciók, amikor ilyen hosszú láncsák meredeznek ki, és időnként még ágyúval is, meg muskétával is kikilövöldöznek belőle, ezek rendkívül alkalmasak, és hát ez olyan jól sikerült ez a debütáció, hogy a legyőzhetetlenség nimbusza övezte ezeket a zárt gyalogsági alakzatokat egészen a 30 éves háborúig, egészen addig, amíg aztán a tüzérség olyan fejlődés nem ért el, hogy ezeket a négyszögeket meg lehetett bontani. Ennyit a páviai csatáról. Aztán...
Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem mondják azt, hogy 6 történeti kilométerkő? Miért mindig azt mondják, hogy mérföldkő? Pedig nem is vagyunk angol szászok. Tehát, hogy az SI mértékegységben ez valószínűleg 6 történeti kilométerkő kéne, hogy legyen.
Jogos. Ezen gondolkodnom
látod?
Kell.
Látod?
Még nem jár olyan olajozottan a lelassult
na,
egy
akkor
hét
mondd
után.
A következőt.
1582-ben 13. Gergely pápa bevezette a róla elnevezett Gergely naptárat, október 4-től átléptek október 15-ére. Ez volt az újítás lényege. Úgyhogy azóta így számolgatunk, és 1938-ban kérem szépen elkésült az első műszálas sörtélyű fogkefe.
Addig nem műszálas sörtékből hát, készült a fogkefe.
Félve kérdezem, milyen
hát igen, sörtékből. Ezen nyilván el lehet gondolkodni. Kinek mi?
De szerintem kinek visszatérünk
ehhez. Az attól függ, hogy médium volt, vagy light.
Igen. Szerintem úgyhogy... visszatérünk ehhez, mert vannak környezet és természetbarát emberek, akik a természetes anyagok nagy barátai.
Hát de mi a műszálas, az még simán héten. Lehet. Hát az lehet, hogy PET palackokból készül. És utána...
Vagy pulóverekből.
Igen, tehát simán lehet. Inkább azon gondolkodom, hogy hiába 1938, aki ezt kitalálta és azt gondolta, hogy megváltja vele a világot, az lehet, hogy most megnézve azt mondjuk, hogy egy átlag magyar hányszor vesz fogkefét egy évben, sírva fakadna, hogy hát ne, ezt nem erre számított, arra gondolt, hogy ez demokratizálja, és jól elterjeszti a fogkefe használatot, de nem.
Na, nézzük a híres születésnaposainkat. 1645-ben első nagyságos első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem születésnapjára emlékezhetünk. Aztán itt van nekünk Wilhelm Grimm, német író, nyelvész, népmesegyűrű. Igen, az a Grimm, a fivérek egyike. 1786-ban született, aztán egy színész, óriás, Jászai Mari, magyar színművésznő, 1850-ben született, február 24-én, mert azt talán nem mondtuk el, hogy február 24-e van 2025-ben. Aztán egy nagy koponya, Steve Jobs, szerintem őt nem kell bemutatni, informatikus, az Apple cég alapítója, meglehetősen ellentmondásos személyiség, melyet hát több filmalkotás is igyekez közelebb hozni hozzánk halandókhoz, és egyidős Alain Prosttal, francia autóversenyzővel, a Formula 1 négyszeres világbajnokával. Úgyhogy, hát még talán említsük meg Leighton Hewitt, ausztrál teniszezőt, neki is ma van a születésnapja, csak ő szemtelenül fiatal, 1981-es évjáratú.
És bár nem ma van a szülinapja, de most tőle következik egy dal, Luke Marzek, aki egyébként egy brit feltörekvő csillag, de hogy lengyel gyökerekkel is bír, onnan van ez a szép név, ez a Marzek. Most saját maga finanszírozta az első kislemezét, Chances-t, abból, hogy minimálbéren dolgozott egy pizzázóban, és abból kuporgatta össze, hogy ki tudja adni ezt a kislemezt, a Chances-t, és elég jól sikerült neki. 2025. januárjában pedig megjelent az első single arról az albumról, ami a debütáló albuma lesz Luke, vagy debütáló albuma Luke Marzeknek, a Something Good Out of Nothing című, és ennek az első single-je az, ami most következik itt nálunk, tehát egy vadonatúj dal, és ez már egy lengyel gyökerekkel bíró brit zenész.
Ez nehéz dió, kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a sajtótermékek
hírét. Kávé helyett akkor jöjjenek a hírek, tele vagyunk izgalommal, kérem szépen. Biztos mindenki figyelte azt, hogy mi történt a német választásoknál.
Friedrich Merz, ő lesz a következő kancellár, de hogy milyen színű koalíciót kovácsol össze, az még egyelőre kérdéses.
Azaz, kettő nyertese van ennek a választásnak. Hát, hogyha a CDU-n kívül nézzük, akkor az egyik a bal, a Linke, akik egyre hangosabbak a parlamentben, lehet azt mondani, hogy polarizálódik nagyon Németország is, és a másik pedig természetesen az AfD, ami elég brutális, 19,5%. Tehát a 19 is, hogy gyakorlatilag megelőzve ezzel az SPD-t, ugye, akik 16%-at tudtak összehozni, a zöldek pedig visszaszorultak 13,5%-ra. Tehát ők a nagy vesztesek, az SPD és a zöldek, a nagy nyertesek pedig az AfD és, ahogy mondtam, a Linke, ami azért érdekes, ugye a baloldal, mert hogy 8,5%-ot kaptak ők, és hát az azt jelenti, hogy biztos lehet venni, hogy nem lesz egyszerű koalíciót összeácsolni, mert hogy mondjuk az SPD-vel összefoghatna a CDU-CSU, de azért elég nagy különbségek vannak a programokban.
Igen.
Úgyhogy hát az eddigi Ampel, az Ampel az gyakorlatilag...
Ennyi erővel a Linkével is össze.
Hát az ugye az teljesen más sztori. Vagy, ugye, és akkor tegyünk ki egy pontot. Láttunk már olyat, amikor választásoknál azt mondta valaki, hogy ő nem. De azért az AfD fele lehetne kacsingatni, vagy nem tudom. Szóval nagyon érdekes a német helyzet, és nem mellékesen, nem mindegy nekünk semmilyen szempontból, sem politikailag, sem gazdaságilag. Ez tehát talán egyik legfontosabb hír.
Aztán kérem szépen, több sajtótermék cikkezik, hogy vajon hogy lehet vége a három évet tartó orosz-ukrán háborúnak.
Aha.
Ezt most így nem idéznénk. A portfólió nyitó anyagát viszont igen. Hatalmas vállalást tett Orbán Viktor 5 év várakozás után. Idén októbertől kiterjeszti a 3 gyermekes anyákra és az örök életre szóló SZIA mentességet, majd 2026 januárjától kezdődően lépcsőzetesen a 2 gyermekes dolgozó édesanyák is megkapják ezt a kedvezményt. De nincs még vége. Az új inflációs helyzet miatt hajlandóak hozzányúlni az általános forgalmi adóból származó bevételekhez, csak célzottan és korlátozottan, ugye a nyugdíjasok visszakapnák bizonyos élelmiszereknek a áfáját. Zárójel és szerkesztői megjegyzésem, hogy ezt hogy fogják adminisztrálni, arra külön befizetek, zárójel bezárva.
Igen. Majd szerintem azt csináljuk, hogy ezt az egész bejelentés csomagot, ami most történt, ezt
majd egyszer
nézzük meg lépésről lépésre, mert itt azért, hogy is mondjam, volt rendesen nedves fa ezen a tűzön, tehát a füstje az elég nagy volt. Többek között ugye az ilyen alanyimentes visszatérítéseknél, szóval, hogy na mindegy, ezt alaposan nézzük át. Persze a nagy bejelentés között volt még egy. Orbán Viktor nem akar a bankok rabszolgája lenni, írja a Telex, egészen egyszerűen arra a mondatra élezve ki ezt a cikket, amikor elmondta az értékelőben, az áttörés évében a kormányfő, hogy a alkotmányban garantálnánk a készpénzhez való jogot, most figyelj, a készpénz szabadságkérdés. Ezért használata nem szokás, hanem jog. Azt hallom, hogy a digitális pénzé a jövő. Meg lehet, de igazi, kézzel fogható biztosíték csak a készpénz lehet. Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tiéd. Ezt mondta Orbán Viktor, magyar miniszterelnök. Hát, szerkesztői megjegyzésem nekem is van. Nagyon szeretném megkérdezni itt a bankok rabszolgáinál, hogy hát a ismeretségi körben lévő bankokkal mi a helyzet? De ez tényleg csak egy ilyen...
Endre, mi békepártiak vagyunk, ezért magyar-német óriásszég alapul a leopárdok, mármint a harckocsiknak a karbantartására.
Értem.
Magyar többségi tulajdonnal a Leopard Hungary MRO Kft. A Magyar Honvédség német gyártmányú haditechnikai eszközeinek a karbantartását végzi majd.
Hú, kérlek, az szépen. Nem, igen, az jó biznisz. Van
ez
még
az egyik. Van Ferenc pápának nagyon jó egészséget kívánunk, nincsen sajnos jó egészségi állapot. Úgyhogy ez is belopta magát a sajtótermékek hírei közé, és
az a probléma, hogy az a probléma, hogy a bronchitisből kialakuló további problémák mellett ugye, kezdeti vese elégtelenséget is diagnosztizáltak nála, úgyhogy nagyon nem jó a helyzet.
És sajnos. Még két villámgyors hír, az egyik egy jó, egy másik az pedig rossz, melyikkel kezdjem, kezdjük talán a jóval. Leo, Szoboszlai Dominik a Világ sajtó címlapján, mert hogy egy gólpaszt adott és egy gólt is rúgott a Manchester Citynek, amely a világ egyik legjobb csapata, úgyhogy ez az, megcsináltuk, Dominik, köszönjük az élményt. Én ugyan egy másodpercet nem láttam a meccsből, de ez a lapszemle, azért
András,
kell belopni.
A
másik,
hír?
A rossz hír jön, ja, most, mert ez volt
jövő,
a jó.
Azt hittem, azt akarod mondani.
A Harkányi Endre művész úr.
Okay.
Viszont eltávozott a Parnasszusra, az égi színtérre, úgyhogy nyugodjék ő békében, Jászai Mari díjas színművészünkről van szó.
Bocsánat, azt hiszem, azt akarod mondani, hogy mindenkinek, aki azt gondolja, hogy influencerből és ilyen tartalomgyártóból nem lehet valaki, ez tévedés, lehetsz akár az FBI igazgató helyettese is, úgy, mint Dan Bongino, akit Donald Trump kinevezett. Ugye, lényegében egy jobbos podcaster. Hogyha meg akarjuk fogalmazni, mostantól kezdve ő az FBI igazgató helyettese, kézen kézbe fognak szerintem menni a CIA igazgatójával, és azt írta, hihetetlen szeretettel és szenvedéllyel viseltetik hazánk iránt, ez volt a kinevezésének az oka. Úgyhogy csupa-csupa izgalom, hát és öröm és jókedv.
Akkor elég hihetetlen szenvedéllyel viseltetni hazánk. Jó.
De ha hajlandó feladni a podcasteket, akkor jöhet. Akkor lehet az FBI igazgatója. Ha nem, akkor beszéljen csak tovább a híveinek a hihetetlen szenvedélyével. Na, ennyit a mai őrületről. Korán reggel nézzük a tőzsdén, mi van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Mi volt ugye Budapesten a pozitív tartományban gyötrődés a hét utolsó kereskedelmi napján. 88.019 pontról kezdünk ma. Ez 0,04%-os erősödés után alakult ki. Nem nagyon voltak markáns mozgások, a Telekomot leszámítva, jó volt a hangulat, 1,4%-os plusz hozott össze a részvény, 1458 forintig ment fölfelé, aztán 0,56%-ot erősödött a Richter 10.700 forintig, a MOL 27%-kal beérte erősödés tekintetében 2974 forintig ment. Az OTP viszont esett majdnem 0,6%-ot 24.410 forintig, és a Forage nagyobb forgalmat produkált, mint a Telekom, úgyhogy ezt is elmondom, ott majdnem 2%-os mínuszt hozott össze a részvény, 1706 forintig csúszott
Elon
vissza.
Elon Musk találkozó, vagy legalábbis a kezdete, úgyhogy én azt mondom, ráadásul ugye itt a NIS 2 is, és akkor szeretném elsütni azt a jó kis viccet, hogy NIS 2 for IG nélkül, tehát ugye nincs 2-4 nélkül. A lényeg az, hogy ott is van egy jó pár izgalmas hír a cég házatáján, úgyhogy van
igen,
miért.
Igen, de akkor miért negatívan reagált?
Na, mindegy. Nézd, a negatívan reagált az egész piac, tehát az egy nagy korrekció.
Jó, de akkor így már soha nem fogom tudni elmondani az euró-forint keresztárfolyamot, amely 403 forint 30 filler környékén jár. A dollárral szemben nemzeti fizetőeszközünk, amely készpénzben is természetesen birtokunkba kerülhet, 383 forint és 50 fillér.
Ja, és az a kérdés ugye, hogy mi történik a forinttal, folytatódhat-e az erősödés a héten, záporozni fognak a fontos adatok, erről majd beszélgetünk heti kitekintő rovatunkban. Amerikában azonban jó kis visszaesés volt pénteken, és azt lehet látni, hogy innen próbálunk majd összekaparászni. A NASDAQ 2,2%-os mínusszal, a Dow Jones 1,7%-os mínusszal, az S&P szintén 1,7%-os mínusszal indul. A Russell 2000-es még jobban visszaesett, itt látszik, hogy az amerikai KKV szektor nehezebben viselte az egészet, ott 3%-os mínusz volt, és hogyha megnézzük a vezető illető papírokat, az Nvidia 4%-os minusszal, a New Holdings 19%-os minusszal, a Palantir 4,5%-os minusz, az Intel 4,7% minusz, a Supermicro Computer 5,5%-os minusz, nem is nagyon lehet kiemelni. A Rigetti 6,3%-os minusz, a Tesla majdnem 5% minusz. Hát,
régóta gondolkozom azon, hogy ez a Rigetti, ez nem lehetne inkább egy tészta márka.
De olyan, mint egy ugye? Tészta, de ez van. Erről nem tudsz mit
egy
csinálni.
Jó Rigetti,
ez
a neve. Az... szarvasgombás pesztóval.
Oké. Okay.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Kérlek szépen, mindent tudunk a fogkeféről, hála a hallgatóknak, azt írja, az első fogkefe tehénszőrből készült, majd ezután kezdtek ló és disznó szőrt is felhasználni. Erre a célra a nehézség a természetes eredeti sörtékkel, hogy a szálak felülete vége nem dolgozható ki tökéletesen, sérteni tudja az ínszélt. Rengeteget tudnék még erről beszélni, ha érdekes, írja a Dr. Dóra hallgató. Hála
nagyon éti. Aranyos, köszönjük szépen, és végre valami igen. Szuper jó sok plusz információ. Igen, hát ez van. Nagyon sok
ha alkotmányos arra... jog a készpénz, akkor bárki kérheti a teljes fizetését készpénzben? Egy-öt fős alkalmazotti létszámnál talán kisebb logisztikai probléma, de multiknál, állami szerveknél? Kérdezi a hallgató.
Ez egy ilyen... Na, mindegy. Tehát ez, az ilyen jellegű bejelentések arra szólnak, hogy azok az emberek, akik egyébként hisznek mindenféle összeesküvésben, a gyík emberektől kezdve a nem tudom mi, ők boldogak legyenek, hogy biztosítva van a joguk, innentől már csak a fegyver jön.
Igen, illetve azt is mondják, hogy ez a készpénzes, ez a Mi Hazánknak a kampány témája, hogy készpénz
így van,
mindig.
Abszolút.
És többen elkezdtek aggódni, hogy az oltás ellenesség is hát, kampány téma bizonyos politikai formációknál, hogy akkor azt
majd
is...
Majd megvizsgáljuk.
Jó.
Ha jól jön ki a pollokban, akkor simán. Tehát ez... Na, minden esetre itt van Czóler Andi.
Hát Trump elnöknek oltás ellenes egészségügyi minisztere van, úgyhogy...
Hát figyelj, ez nem az a lényeg. Ez az a lényeg, hogy jól megy át a pollokon. Ha igen, akkor toljuk. Így van. Andi, tudsz ehhez valamit, bármit is hozzáfűzni?
Nem.
Inkább
majd,
nem
a hír, majd a hírei beszélnek
nem.
Helyette, figyeljétek
jó, na, csak. Na, az nem jó. Inkább milyen volt a hétvégéd?
Nagyon jó.
Na, végre. És mit főztél?
Nem főztem semmit.
Rigettit!
Hagyjad rá, szegény!
Nem, szitanyomóztam a Vasari galériában, és...
Jó a Vasari kiállítás?
Nagyon. Hát nem csak a Vasari kiállítás, a Vasarelli kiállítás, ami nagyon jó.
Ezt akartam galéri. Mondani.
Igen, ott voltam, illetve a Nádasladányi kastélyban is voltam, és az
vannak
is fantasztikusan
kardok.
Jó. Na, nem, nincsenek kardok.
Nehéz az Andrással bármilyen kulturális programon lenni, tehát vagy megenni akarja, vagy legyőzni. Tehát ez nehéz.
Én addig megcsinálom a dolgot.
Oké, na jó, akkor jönnek a hírek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyassz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 12 perc van, február 24-e. És hétfő a stúdióban Mihálovics András.
És velem szemben pedig Kántor Endre vezeti a Millás reggelét. Jó reggelt kívánok én magam is. 2025. február 24-i kiadásunkat szögeljük éppen itten tanult kollégámmal. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Akkor tallózgassunk. Azt írja például a hallgató, hogy... Ma végre itt az ember, aki a Bakonyban mínusz 11 fokban sátorban alszik és patakban fürdik, földsánccal körbevettétek a tábort. kérdezi Zsolt. Nem, nem tettünk ilyesmit. Aztán láttuk a Kádár-Rákosi rendszer alatt, hogy aki hihetetlen szeretettel viseltetik a hazája iránt, az hova vezet? Sötét a jövő. Sajnos bár maradtak még ügyes lövészek Amerikában. De radikál! Igen, nagyon igen. Radikál. Gézu, túl azon, hogy egészségtelen, azért néhány klassz stílusú képet láttam már cigarettázó vagy szivarozó emberről, de soha olyat, amiben ezek az izék vannak, írja a félpercesben Gézu. Igen. Hát majd még ahogy fejlődik a művészet. Azt mondja, hogy a német parlamentnek német gyökerei vannak, idézőjelbe téve a gyökereit. A hallgató értszerődik. Ja. Aztán a Ligeti vagy milyen részvényt, azt errel mondják.
De ezt lelevelezted a kedves hallgatóval.
Aztán évfél után a karaoke bárban, ja, ezt nem láttam jönni. Az ez
a,
mi?
Ja, a Sumo nevű zenekarnak, igen, a számára reagált. Hát ez pedig egy érdekes popkulturális ikon, a Sumo. Ezt nem tudom, sokan tudják, hogy 80-as években alakult argentin ilyen post-punk és reggae zenekar, és attól lettek híresek, hogy angol dalszövegekkel dolgoztak, és Angliában nagyot ment ez a formáció, úgyhogy egyébként ők argentinak. Vagy argentinok voltak, nem tudom, okay, Sumo létezik-e még.
Na, hát ennyi jött, úgyhogy lehet csatlakozni az előttetek szólókhoz. 0630-as 698-098-0, hajrá!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, akkor nézzük, hogy mire kell,
a legnagyobb bírság,
mire érdemes.
Beszéljünk a pénzről, úgyis a pénzről van szó mindig. Remélem lehet KP-ban is fizetni, hogyha így alakul. Itt gyűjtetik be a legnagyobb bírságokat az autósok Budapesten. Tallózunk, hogy hol? Na hol lehet? Na hol lehet? 47 sávot figyeltek összesen meg az új telepített trafipaxok, és ugye elszórtan helyezkednek el Budapest területén, de olyan helyszínekre telepítették ezeket, ahol valószínűsíthető volt a rendszeres gyorshajtás, illetve amelyek kifejezetten nagy átmenő forgalmat bonyolító útszakaszok, és szépen végig lehet olvasni azt a listát, amit összeszedett például a 168.hu, hogy hol vannak ezek a trafipaxok. Ugye, ha megnézzük, hogy október 30-a óta csak 26 darab új sebességmérő kamerát raktak Budapestre, és tesztüzemben működtek, akkor már ugye nem ígértek sok jót az adatok, mert már a hatóságokat is meglepte, hogy egyetlen hét alatt 38.790 darab gyorshajtást rögzítettek ezek a kamerák, úgyhogy ez eléggé, igen, kevény.
Hát dúl a vita, tanult kollégám Ács Gábor, hogy megint szóismétlésbe bocsátkozzak, elmagyarázta, hogy ugye az a lényeg a metróbuszoknak, hogy buszokkal gyorsan ráhordanák az embereket a metróra, de hát ebből szakmai vita robbant ki. Vitézi Dávid szerint ez nem jó ötlet. Ő azt csinálná, hogy a villamosokat kéne gyorsítani. Átfogó budapesti villamos gyorsítási program indítását javasolja a fővárosi közgyűlésnek a metróbuszok helyett. Úgyhogy, hogy ez mit jelentene, azt én nem tudom, hogy akkor most tényleg lehetne, nem, az nem a pályán múlik, a pálya állapotán, hogy mennyire gyorsan vagy a közlekedési helyzeten? Nem tudom. Budapest a világ legforgalmasabb villamoshálózat, ugyanakkor a hálózaton a keringési sebesség csak 13,89 km/h, ami elmarad a legtöbb európai nagyváros villamos üzemétől, és Budapesten belül is jelentős szórát mutat. Az egyes villamosa 20 km felett van ma is. Azt javaslom, mondja Vitézi Dávid, hogy a BKK és a BKV készítsen egy villamos gyorsítási intézkedési tervet. Például a lámpaprogramok villamoshoz igazítását, bejelentkezési csomóponti... Én ezt nem olvasom fel, mert a felét nem is értem.
Na látod? Viszont én közben nézegettem, mert azt ígértem, hogy mondom, hogy hol vannak ezek a kamerák.
Na, hol?
Megtaláltam az öt legnagyobb gyors, vagy a legtöbb gyorshajtást rögzítő kamerát. Ez a vezes.hu-n is van egy jó lista, és ott az előző cikkben ez nem derült ki, úgyhogy az teljesen fölösleges volt rákattintani. A vezes.hu ott igen. 9. kerület Üllői út 90, 11. kerület Petőfi híd Budai híd fő a Goldman térnél, 3. kerület Szentendrei út a Raktár utcánál, 22. kerület Hunyadi János út a Duna utcánál, 11. kerület Rákóczi híd, Budai híd fő a Szerémi út felé. Képzeld el, hogy november, január és február hónapban összesen 5 milliárd 999 millió forint. Tehát hallod ezt az összeget? Bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt a 26 kamera felvételei alapján. Ez napra bontva 64,5 millió forint. Annyit gyűjt be.
Hát már megérte.
Az átlagos bírság 50 ezer forint volt egyébként.
Befektetői szemmel ez nem egy rossz befektetés volt akkor. Hamar visszajön a befektetés értéke, onnantól meg csilingel a kassa.
Na, és egyébként pedig ott a lista teljesen lehet látni a vezes.hu-n, hogy hol vannak ezek, és alapvetően arra szolgál az egész, hogy normálisabb közlekedése legyen a fővárosnak.
Jó, vagy a te a gyorsajtókor ugózol, én a metróbuszokon, mert hogy kérlek szépen akkor így felmerül, hogy akkor ha ezek így megvalósulnak, akkor mi lesz olyan járatokkal, amelyek működnek, de nem hasonló útvonalakon, de nem metróbuszok. Ez másoknak is feltűnt. Például a teljes 230-as buszcsalád. Ez így okafogyottá válna, hogyha ez a metróbusz koncepció megvalósulna. Na mindegy, ez is egy érdekes dolog. Aztán hát brutális reklámot csinált Budapestnek, kérlek szépen, egy TikToker, ennyi kellett. Ugyanis a Nemzeti Atlétikai Központ futókörén sportolt egy brit fiatal ember, ezt néhány nap alatt 500 000 látták, 75 ezeren lájkolták. Jog the Shark néven futó influencer készítette ezt a videót Budapesten, és azt mondják, hogy már az élményért eljönnének Budapestre, van, aki pedig már járt, sőt éppen itt van a városban, de most hallott először, hogy a Nemzeti Atlétikai Központnak van egy panorámás futóköre, és ezt lehet használni, úgyhogy ennyi kell, kérlek szépen, hogy felkerüljünk a térképre.
Na, hát meg mondjuk ez, tudod, ez azt jelenti, András, hogy ez gyorsan jött, gyorsan megy, de abszolút, tehát ingyen ez jobban működött, úgy látszik, mint az ideutaztatott influencerek. Igen. Milliárdokból. Ez van. Menjünk tovább, jó?
Jön Tom Jones.
Ja, mi meg már... megyünk. Mi meg megyünk tovább, jön Tom the Cat, mi pedig ja, futunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem a Tom Jones jön, hanem a Sawyer Hill, akinek megdöbbentő a hangja, a kinézete alapján.
Tom Jones Budapesten koncertez.
Tudom, de már volt. Mindegy, jön megint, éljen. Tud ő azért, hogyha kell, úgyhogy a kandúr még mindig. De a Sawyer Hill viszont sokak számára sokkal ismeretlenebb, ellenben feltörekvő sztár.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
No kérem, akkor a következő témánk agyelszívás. Az Európai Unió egyre súlyosabb demográfiai kihívásokkal néz szembe, ez ugye kész tény. A munkaképes korú lakosság már 2015 és 2020 között is 3,5 millióval csökkent, 2050-re 35 milliós visszaesés várható. Magyarország és közép-kelet-európai gondjait tovább fokozza, hogy ugye a szabad munkaerő áramlás miatt, aki lát fantáziát, meg szeretne kicsit többet keresni, az gondol egyet és elmegy nyugatra. Na, de hát akkor ki fog itt dolgozni? Márhogy, meg hogy lesz nekünk nyugdíjunk? Dr. Rolek Ferencsel, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökével fogunk erről a témáról beszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, ez élő és húsba vágó probléma a tevékenykedő vállalkozásoknál már most is, ez a munkaerő hiány, már mint a képzett munkaerő hiánya.
Igen, hát én azt gondolom, hogy a munkaerő hiány az körülbelül egy olyan jó 10 éve most már markánsan jelen van a magyar munkaerőpiacon, és ez jellemez minket. És hát attól függően, hogy éppen egy gazdaságilag jelentős fejlődési szakaszban vagyunk, vagy egy kicsit megtorpanunk, ettől függően súlyosabb vagy kevésbé súlyosabb a helyzet, de a munkaerő hiány mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben elég jelentős Magyarországon.
Hát erre azt mondaná az egyszeri munkavállaló, hogy tessék akkor olyan béreket fizetni, ami itt tartja a dolgozókat, ilyen egyszerű a megoldás, de vajon tényleg ez lehet-e a megoldás?
Hát ez valóban egyszerű lenne, de ennél majdnem, hogy egyszerűbb lenne egy varázspálcával egyet legyinteni, és akkor megoldanánk, kb. Ugyanennyi a realitása ennek is. Ugye jelen pillanatban mondjuk nyugat-európai országokban nem kicsit lehet többet keresni, mint Magyarországon, hanem akár a két-háromszorosát is bizonyos munkakörökben. És ez annak a következménye, hogy a magyar gazdaság teljesítőképessége, alapvetően a termelékenysége, az messze elmarad a nyugat-európai országoktól, és ez rövid távon nem hozható be. Tehát nem lehet annyit fizetni, amennyit szeretnénk. Nyilván azért jelentős béremelések voltak az elmúlt években, de ez csak maximum egy kicsit csökkenteni tudta a különbséget a két bérszínvonal között, de miután mondom, két-háromszoros különbségek is vannak, ez hosszú távon fönn fog maradni, még akkor is, hogyha a termelékenységünket jelentősen növelni tudnánk.
Mi lehet akkor a másik megoldás? Mert hogy valamit kell tenni, az biztos, hiszen azok a munkaerő tartalékok, amelyek nem tudom én, a környező országokból ide áramló emberek jelentettek, azok is kimerülőben vannak, ha már el nem fogytak.
Ez így van, tehát a környező országokból most már jelentős bevándorlás nincsen, ez mondjuk 10 évvel, 20 évvel ezelőtt még volt, most erre nem számíthatunk. Tehát ha mi szeretnénk külső munkaerőt hozni, akkor csak harmadik világbeli országok, EU-n kívüli országok jöhetnek ebből a szempontból szóba. Tehát nem véletlen, hogy az utóbbi időkben ugye látványosan megjelentek Magyarországon elsősorban Ázsiából származó munkavállalók.
Ez baj egyébként?
Egyenesen itt dolgoznak. Én azt gondolom, hogy bajnak nem baj. Nyilván nagyon jó az lenne, hogyha a demográfiai viszonyaink másképp alakulnának, és a születésszám nőne Magyarországon, ez lehetne igazán egy hosszú távú megoldás, de rövid távon nyilván erre a külső munkaerőre kell támaszkodnunk.
Igen, most az a kérdés, hogy ez a kényszerhelyzet, ugye, mert, tehát a baj vagy nem baj, szerintem okafogyott kérdés abban a szempontból, hogy nem tud mit csinálni a vállalkozó.
Igen, így van. Így van, illetve hát ugye a másik lehetőség egyébként az, hogy hogyan tud a magyar gazdaságnak a termelékenysége nőni. Mert hogyha mondjuk a termelékenység jelentősen nő, az azt jelenti, hogy azzal a munkaerő keresletet lehet csökkenteni, hiszen kevesebb emberrel tudunk ugyanannyit termelni. Uh-huh. Tehát amellett, hogy importáljuk a szükséges munkaerőt, csökkenteni lehet egyszerűen a munkaerő szükségletet, és ez igen, egy másik nagyon fontos hosszú távú folyamat kell, hogy legyen.
Ez egy nagyon fontos dolog, és erről már legalább 10 éve visszaemlékezve beszélünk, hogy a termelékenységi mutatót azt valahogy javítani kéne, de nekem úgy tűnik, hogy mintha ellentétes lenne olyan érdekekkel, ahol viszont azt mondják, hogy jó nekünk, hogyha nem olyan magas ez a termelékenység, mert akkor itt jobban tudunk gyártani.
Hát én azt gondolom, hogy a termelékenység alapvetően persze összefüggésben van a bérszínvonallal is, ami ugye nyilván egy alacsonyabb bérszínvonal vonza a külföldi beruházásokat, de én azt mondom, hogy a jó termelékenység is vonza a külföldi beruházásokat, tehát azért azt láthatjuk a világban körülnézve, hogy nem csak olyan helyre ruháznak be, ahol alacsonyabb bérszínvonal, és hát mondom még egyszer, más országokhoz képest, akár nyugati országokhoz képest, ebben annyira nagy a lemaradás, hogyha itt nő a bérszínvonal, még akkor is egy vonzó célpont maradhatunk a beruházásoknak.
Igen, az agyelszívásról beszéltünk, mert különösen azért valljuk be, a betanított munkás munkakörre azért nagyon sok helyről és sokféle embert lehet behozni, de a képzett munkaerő az azért nagyon hiányzik, ez pedig az oktatás kérdése. Itt is vannak azért problémák, valljuk be, de most nem ez a beszélgetés tárgya, hanem az, hogy ugye a magyar oktatás kibocsátja ezeket az embereket, aztán elmennek nyugatra szerencsét próbálni. Gondoljunk csak például az orvosokra, hogy itt tanulnak adott esetben a magyar államhoz az adófizetők pénzén, aztán elmennek Londonba karriert csinálni. Erre van, van egy javaslatuk, ha jól olvastam.
Így van, miután ugye azt gondoljuk, hogy épp itt a termelékenység és a bérviszonyok miatt hosszú távon is fenn fog maradni ez a munkaerő eláramlás Nyugat-Európában, ezért azt gondoljuk, hogy ez egy olyan folyamatot gerjeszt, ami nagyon igazságtalan, ugyanis valóban az van, amit ön is mondott, hogy a magyar állam pénzén úgymond fölneveljük, kitermeljük ezt a munkaerőt, és ugyanakkor a hasznot azt a nyugat-európai vagy észak-európai országokban fogják hozni, hiszen ott dolgoznak, ott fizetnek adót. És mi azt gondoljuk, hogy ez abszolút igazságtalan, és miután hosszú távon sem változtatható, ezért szükségesnek tartanánk, hogy az Európai Unión belül létrehozzunk egy olyan pénzügyi mechanizmust, ami valamiképpen legalább kompenzálja ezekért az elveszett költségekért, vagy a meg nem termelt haszonért ezeket a kibocsátó országokat.
Ennek mi lenne a lényeg ennek a pénzügyi mechanizmusnak? Tehát, hogyha kimegy Londonban egy orvos, egy magyar állampolgár, aki igazolja, hogy magyar diplomája van, akkor a brit állam mondjuk fizetne Magyarországnak x ezer fontot ezért cserébe?
Igen, szóval tulajdonképpen a lényege az valóban ez, hogy egy olyan elszámolási rendszert lehetne életbe léptetni az Európai Unión belül, és hát ebben most éppen Anglia az nem lenne jó példa, mert ők ugye most,
az unión kívül
vannak, de egy olyan, amelyben elszámolnánk, hogy az adott évben mondjuk az egyes országokban hány külföldi munkavállaló volt, ez milyen országokból jött be. Itt most csak az Európai Unión belüli mozgásokat tudjuk nyilván ebben figyelembe venni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen ebből az adott államnak a bevétele. És itt hát mondjuk például a személyi jövedelemadó az egy olyan alapjául szolgálhatna ennek a számításnak, ami mondjuk jól korrelálhat azzal, hogy valóban mennyi hasznot hoz ez az ottani államnak, és utána azt kell mondani, hogy ezt egy nettósítva egy mátrixba el lehetne minden évben gyakorlatilag számolni, és akkor ennek alapján bizonyos hányadát ennek a megtermelt személyi jövedelem adónak, azt át lehetne utalni a munkaerőt kibocsátó országnak.
Mit szól ehhez Európa? Voltak-e már tapogatózások, mert hogy ezt megoldhatnák annyi, vagy ja, kérem, mit tudunk fizetni az embereknek, munkaerő szabad áramlása van, oldják meg azok, akiknek ez probléma.
Igen, hát itt valóban egyrészt ugye látni kell, hogy ebben nyilván nagyon nagy érdekellentétek vannak, hiszen egészen más az érdeke a kibocsátó országoknak, mint a munkaerőt foglalkoztató nyugat-észak-európai országoknak. Igen, ezt már többször felvetettük, tehát magam is legutóbb a háromszor Brüsszelben, a legutolsó három ilyen social summiton, ahol az Európai Unió felső vezetőivel, illetve a munkaadók, munkavállalók képviselői ülnek össze, ott ez elhangzott. Egy gondolkodás ebben elindult. Nyilván nagyon nagyok az ellentétek, meg ugye nagyon bonyolult lenne végül is azt is úgymond kiszámolgatni, hogy mennyi az igazából a méltányos kompenzáció ezért, tehát összetett és bonyolult az egész témakör. Nyilván vannak, akinek az az érdeke, hogy ezt elfektessék. Ugye a másik problémánk az, hogy miután mi ezt ugye mint munkáltatói szervezet vetettük alapvetően föl, magát a kezdeményezést igazából a régiós országoknak kellene kézbe venni, hiszen itt elsősorban ugye állami költségvetési bevételt generálna egy ilyen rendszer, tehát az elsődleges kedvezményezettek a kormányok, az államok, és nem a munkáltatók. Uh-huh. A munkáltatók áttételesen lennének ebben kedvezményezettjei, hiszen ezt a pénzösszeget sok mindenre fel lehetne használni, akár a bérfelzárkóztatás, azért akár a termelékenység növekedésére.
Igen, hallgatók szkeptikusak, nem csak a bérekről van szó, hanem a jól létet jelentő további dimenziókról, munkakörülmények, szabadság, jogbiztonság, egészségügy, oktatás, sport, árak, igen, szociális szolgáltatás, így a bérek növelés önmagában már nem jelent megoldást, véli például a hallgató, meg az, hogy, hogy sokan ugye tanulni mennek ki, és ott fizetnek, akkor, akkor ez a kompenzációs rendszert egy kicsit megkavarnám, mert mi van azzal, aki kitanul és hazajön, akkor mi fizetnénk oda kompenzációt, szóval ez a rága boga van ennek.
De... Ó, persze, hát ez nagyon bonyolult, de hát ez teljesen korrekten semmiért nem lehet elszámolni, tehát egy hozzávetőleges rendszerbe, amiből nyilván kilógnak egyedi esetek, hát még ha nem megy ki valaki, hanem itthon tanul, és mondjuk önköltségesen képzi magát, ugye elméletileg azt se kellene elszámolni nyilván állami költségként, de hát itt nyilván a elszámolásnak valamilyen alapjának kell lenni a maga hibáival együtt. Tehát ez minden ilyen kalkulációnál így van.
Rendben, érteni véljük. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Önnek és mindenkinek.
Minden jót. Rolek Ferenccel beszélgettünk, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének az alelnökével arról, hogyan lehetne megállítani, vagy legalább kompenzálni az agyelszívást és annak hatásait.
Sok minden jön, MNB kamatdöntőülés, több eurozóna tagországból és az Egyesült Államokba érkező inflációs adatok, tehát erre figyelünk a héten, de Tardos Gergely el fogja nekünk majd mondani hamarosan heti kitekintő adatunkban, rovatunkban a részleteket, úgyhogy ezzel folytatjuk a Millás reggelit hamarosan.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli. Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hú, mennyi adat jön, meg mennyi fontos dolog. Például hazai kamatdöntő ülés az eurozónából, inflációs adatok, az Egyesült Államokból inflációs adatok, úgyhogy lesz mire figyelni ezen a héten. Mindezt egy kicsit jobban megvizsgáljuk Tardos Gergellyel, aki az OTP elemzési központ vezetője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát akkor nézzük
már
először.
Már nyúzott vagy, pedig még el se kezdődtek az adatáramlási folyamatok.
Szegény. Na nézzük, MNB.
Hát ugye itt az MNB-nél van talán a legkevesebb kérdés. Ugye 6,5 az alapkamat már, hát lassan fél éve, és igazából most sem várható ebben változás. Ugye az egyik fontos érv ebből a szempontból, hogy hát a december és a januári infláció is lényegesen magasabb volt, mint a várt. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ez a két adat, ez majdnem egy százalékponttal, vagy hát vagy legalább egy százalékponttal följebb tolta az idei évre várható átlagos infláció mértékét. Ugye nem olyan rég még az MNB azt mondta, hogy 3-5-4-1, a piac 4,1%-ot várt erre az évre, és mi is ilyen 4-2-4-3 körül voltunk, és most már valahol ilyen 5-5,5% között lehet ezzel a két adattal az idejéves átlagos infláció. És ugye ebben a helyzetben hát nem nagyon merül fel az, hogy a jegybank vágjon, még akkor sem, ha az árfolyam azért viszonylag sokat korrigált, ugye ha felidézzük, akkor ahogy a Trump győzelemmel, a dollár erősödéssel lényegében elindult egy elég gyors leértékelődési folyamat, ami 4,16-nál fordult meg januárban, és mondjuk igazából a múlt héten 400 a szint elérés előtt még elakadt. Tehát ha ehhez még hozzátesszük a külső környezetet, akkor igazából az a vége, hogy egy darabig marad a kamat, ezt az MNB el is mondta. És igazából az a kérdés, hogy ez meddig tarthat ez a 6,5%-os alapkamat szint. Mi azt gondoljuk, hogy valószínűleg az idei évben már nem nyúl hozzá az MNB a kamatokhoz, a piac ennél egy kicsit optimistább, tehát a piaci várakozásokban van egy kamatvágás, és az elemzői konszenzusnál attól függ, hogy melyiket nézzük, a portfólió legfrissebb felmérése szerint már a hazai elemzők nem várnak többet, csak 25 bázispont, de mondjuk a Focus Economics-nak a februári felmérésében még mindig az van benne, hogy az idei évben a jegybank az akár ilyen 100 bázispontot meghaladó mértékben is vághat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kommunikációra érdemes lesz figyelni, és ugye hát még egy dolog, hogy ez lesz az utolsó ülés, kamat meghatározó ülés, ahol Matolcsy György és Plesinger Gyula is részt vesz, hiszen az ő mandátumuk lejár.
Hát akkor nem vállalható valami húszáros?
Hát nagy meglepetés lenne. Ugye az a helyzet, hogy Plessinger Gyula először elmondta azt, hogy idén nem lesz, nincs mód kamatcsökkentésre a januári infláció miatt, majd ezt követően azt mondta, hogy egyébként a kamatemelés is elképzelhetetlen, ami egy viszonylag egyébként egy egyértelmű állásfoglalás, és azt gondolom, hogy talán arra érdemes lesz figyelni. Ugye ezeket egy kicsit cizellálja a jegybank, mert azért nyilván nem ez a helyzet, tehát könnyen előfordulhat olyan, amikor azért hozzá kell nyúlni a kamatokhoz Magyarországon, hiszen a külső környezet az látjuk, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mi történik, ugye akár az új amerikai adminisztrációra gondolunk, akár az, hogy éppen a piac mennyire látja kézzelfogható távolságban az orosz-ukrán tűzszünetet, vagy béke megállapodást, és akkor még egyébként nem beszéltünk arról, hogy azért az amerikai gazdaságról kialakult kép is elég gyorsan tud változni.
Uh-huh. Oké, hát akkor az lesz a meglepetés, ha lesz meglepetés. Kamat döntés, akkor ez pipa. Mi jön még? Az eurozónából jönnek például adatok.
Ugye az eurozónára azért érdemes figyelni, mert noha a februári előzetes inflációs adat az csak a jövő héten érkezik, de ugye a lényegében az annak az alakulását meghatározó nagyobb európai országok inflációs adata az megérkezik már csütörtökön pénteken, tehát meg fogjuk kapni az olasz, a francia, a német és a spanyol inflációs adatokat. Ezekről azt elég tudni, hogy igazából a német és a spanyol az kicsivel 3% alatt mozog, az olasz meg a francia az meg kicsivel 2 alatt. És ugye igazából az adatokat tekintve még csak azt sem mondhatjuk, hogy már lenne várakozás, tehát mert hogy egyelőre a piaci konszenzus adatok nem voltak még elérhetőek, egyből a németnél láttuk, hogy ott egy kis csökkenést vár a piac. Úgyhogy érdemes lesz figyelni, ugye itt ez a február, március, április időszak, ez mindenhol az az időszak, ahol a tavalyi csúnya inflációs meglepetést okozó szolgáltató szektorbeli átárazás, az várhatóan csökken. Ugye a szolgáltató szektorban van sok olyan cég, aki lényegében azt csinálja, hogy amikor bejön az előző év decemberi inflációs adat, és megvan az előző éves átlagos infláció, akkor egyszerűen visszatekintve ezzel az inflációval megemeli az az évi árait. És hogy ugye ez, mivel azért a tavalyi átlagos infláció már lényegesen kisebb volt, mint 24 elején a visszatekintve a 23-as, ezért abban bízhatunk, hogy ez a tényező, ez egy kicsit lefele faragja az inflációt, de hogy hát azért azt gondolom, hogy van elég sok kérdőjel, mert hogy azért Európában is, meg az USA-ban is, így a rövid bázis inflációs folyamatok azok eléggé magasan ragadtak, és hogy hát ugye miközben hogy az Európai Központi Bank véleménye is folyamatosan változik, hiszen decemberben Lagarde elnök asszony még visszautasította azt, hogy elköteleződjön a kamatcsökkentés mellett, arra hivatkozva, hogy az infláció tekintetében még lehet elvégzendő munka, és hogy a növekedés nem az LKB elsődlege, vagy nem az a növekedés biztosítás az nem az LKB feladata. A közben Davosban meg a januári ülésnél már nagyon határozott iránymutatás jött arra, hogy nagyjából irány valahol a 2 környéke. A múlt héten pedig már ismét hallottunk olyan döntéshozót, aki azt mondta, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy nem kéne megállni a kamatcsökkentéssel, mert ez a mostani 2.75, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy nagyon restriktív, figyelembe véve azt, hogy a rövid bázisú inflációs folyamatok, meg az év per év is hát közelebb van a 3-hoz, mint a 2%-hoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a kérdésben adhat iránymutatást azt, hogy az, hogy mi lesz a nagy országunkban, abból már ki lehet csakkozni, hogy mi lesz jövő hét hétfőn az európai adat, és ennek függvényében meg egy kicsit ebben a bizonytalan kamatpolitikai közegben, tehát hogy ez adhat egy kis
morgót. Na akkor csónakázzunk még át, és az Egyesült Államokat ne hagyjuk nézzük, ki, persze. Mert ott meg a lakossági fogyasztással kapcsolatos adatok jönnek ki, azok is azért sokat elmondanak a gazdaság állapotáról, bár az amerikai gazdaság miatt talán nem kell aggódnunk.
Még ugye ez sem biztos, azért a közelmúltban több olyan adat jött, ami az ezzel kapcsolatos viszonylag egyértelmű álláspontot is legalábbis egy kicsit megkérdőjelezi, tehát abban az üzemmódban vagyunk, amikor oda kell figyelni nagyon a kijövő adatokra. Mert ugye az történt, hogy volt egy kifejezetten gyenge kiskereskedelmi adat, és ugye a múlt héten ezek a mindenféle néven futnak, de a Márkit által összerakott ezek a beszerzési menedzser indexek, ezek az USA-ban is tök gyengék voltak, főleg a szolgáltató szektorban. És hogy úgy már több olyan adat is jött, ami egy kicsit arra utal, hogy van lehet elbizonytalanodás. Az USA-ban is ugye ezek az ilyen növekedési ténybecslés is elkezdett szépen süllyedgetni, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz nézni. Ugye itt igazából a lakossági jövedelmeknél a havi emelkedés az 0,4 lehet, ennyi volt az előző is, ez ugye évesítvén 5% körüli. Tehát ebben, ha van meglepetés, az egy kicsit megmozgathatja itt a kamatvárakozásokat. Ugye ne felejtsük el, hogy most megint egy kicsit több kamatcsökkentést áraznak az idénre, tehát ugye ez volt, amikor a már csak egy vágást vártak idénre a Fedtől, meg az is úgy kezdett bizonytalanná válni, most a múlt héten pont ezek miatt, az adatok miatt visszakerült két vágása az árazásba. Ugye a másik az a lakosságoknak, vagy a lakosságnak a költekezésére vonatkozó mutató, itt 0,2-t vár a piac, ami havi össze, tehát hogy az évesítve ugye ilyen 2,5%, ez egyébként egy kicsit gyengébb, mint az előző, vagy amihez hozzászokhattunk, és igazából nem is, tehát azért a fő hangsúly az a pénteken érkező, ugye ez a hát nagyon nehéz szépen magyarra lefordítani, ez a Core PCE, amit ilyen lakossági kiadások magárindexének szoktunk fordítani, de igazából szerintem a jó kifejezés az, ha azt mondjuk, hogy ez az országos maginflációs adat, ahol tehát ugye azt kell tudni róla, hogy ez az adat, amire a Fed igazából figyel. Uh-huh. Nem is a sima CPI, ugye erre vonatkozik a célja, mert ez az egész országban méri a megélhetési költségeket, és egy kicsit más a súlyozása mind a CPI-nek. Ennek a fő oka az, hogy ugye a sima CPI az a városokra vonatkozó megélhetési indexet mutatja, és abban nagyon nagy a súlya a lakbéreknek, a PCE-ben meg a Core PCE-ben kisebb, mert ugye vidéken sokkal jellemzőbb, hogy saját lakásban laknak. Százszónak is egy a vége, igazából az a várakozás, hogy ez a mutató, ez havi összevetésben 0,3-mal nő, ami egyébként évesítve még mindig ugye 3,5-4% közötti drágulást mutat, ami ugye magas, viszont amikor egy kicsit felidézzük, hogy mi történt korábban, amikor kijött a CPI meg a PPI, vagy a fogyasztó és a termelői árindex az USA-ra, akkor az elsőre volt egy nagy ijegység, a másodikra meg egy komoly hozamesés, annak ellenére, hogy magasabb lett, mint a várt, mert hogy azok a komponensek, amikből pont ezt a Core PC-et ki tudják sakkozni, az egy kicsit alacsonyabb lett, és hogy ebből az, és ez a 0,3-as emelkedés, ez havi szinten magas, viszont az évest egy kicsit lejjebb tudja hozni, 2,8-ról várhatóan 2,6-ra. És nyilván hát pénteken egyébként ez lesz a fő piac mozgató makró.
Hát jó, de az várni kell péntekig, de addig bőven lesz mivel foglalkozni. Ezt most
így,
jól...
Így van, és még egy mondat, hogy persze a makroadatok nagyon fontosak, de ugye azért azt látjuk, hogy per pillanat ez per pillanat, a politika.
Nem ez határozza meg a fő sodort, igen.
Én nagyon csodálkozom, hogy Trump elnök kifejezést még nem hallottam.
De azért, mert...
Volt némi tudatosság.
Igen, ezzel, éreztük, meg profizmus.
Köszönjük szépen a szakmai hozzáállást ehhez a rovathoz. És akkor figyeljük az adatokat.
Jó hetet mindenkinek, sziasztok!
Köszi!
Diplomatikusan köszönt el Tardos Gergely, és beszélt nagyon OTP... sok mindenről. Ő az OTP elemzési központ vezetője. Így
heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Például Czoller Andi legfrissebb híreire, aztán utána jövünk vissza majd adóvilág rovatunkkal, ahogy azt hétfőn megszokhattátok. Mostanában az erős GDP és Human Development Index növekedést produkáló országokat nézzük. A Bahamákra fogunk
akkor elutazni. Akkor lenyomod a Bahama Mama kezdetű.
Igen, igen.
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 András, nagy idolom az előadó művész.
Mindezt lenyomom a zene és a hírek alatt, utána
akkor
pedig
megkérlek titeket, hogy
minőségi
ezt a folyosón csináljátok, mert én még nem fog tudni beszélni.
Általános derültséget okoznánk, mely aláásná a munkamorált, ezért nem tesszük.
Köszönjük szépen, jövünk tehát vissza.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.